Rádióegyetem. Hidrológia. Varga György előadása. A hidrológiai ciklus elemei. A felvétel 2007. novemberében készült.
Jó napot kívánok! Kérem szépen, folytatjuk akkor a hidrológiai ciklus elemeinek az áttekintését. Ugye a múlt órán a párolgás fejezet első előadása hangzott el, azzal, hogy áttekintettük a szabad vízfelszín párolgásával kapcsolatos ismereteket, mérési módszereket. Ma folytatjuk, és ma a párolgás folyamatának további elemeivel, illetve további lehetőségeivel foglalkozunk. Ez az ábra, amit most látnak, ugye ez már szerepelt a múlt órán, az előadás elején. Azért idézem vissza, hogy egy kicsit visszatérhessünk a párolgási folyamatok tipizálásához. A szabad vízfelületen kívül az evaporáció, illetve a transpiráció folyamatában, amivel ma foglalkozunk, a talajnak a párolgása, részben csupasz talaj, részben növényzettel fedett talajnak a párolgása, ezekkel a folyamatokkal, ami részben ugye, ahogy múlt órán már erről érintőlegesen beszéltünk, az evaporáció folyamatát jelenti, tehát egy fizikai folyamatot, a párát leadó alrendszerből, a víz távozása, a párát felvevő alrendszerbe, és egy fiziológiai folyamatot is jelent, a párologtatás, a transpiráció, amely a növény életműködése során bekövetkező és időben folyamatos, bár természetesen változó mértékű folyamatot jelent. Már itt az elején szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ugye a szabad vízfelület párolgásánál azt mondtuk, hogy a párát leadó alrendszerben a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet mennyisége korlátlan. A területi párolgásnál, amiről majd ma fogunk beszélni, ott ez korlátozott ez a vízmennyiség, vagy korlátozott lehet, és majd az óra végén jutunk el egy olyan nagyon fontos ábrához, ahol ezeket a különbségeket időben meg tudjuk beszélni. A múlt órán táblai ábra szerepelt, most visszatettem ezt a talán vízföldrajzból emlékeznek erre az ábrára, hogy a háromfázisú, vagy másképpen nevezve telítetlen zónában hogyan helyezkednek el a fázisok, tehát a talaj, a víz és a levegő. Ugye azt mondtuk, hogy a talajvíz tükör és a felszín közötti mélységi régiót hívtuk háromfázisú zónának, és ebben a háromfázisú zónában helyezkedik el az a vízmennyiség, az a víztartalom, amely a párolgás számára hozzáférhető. Megbeszéltük, hogy ez a fázis, ez a vízfázis a talajszemcsék körül egy hidrátburkot alkot, és ennek a hidrátburoknak a részei azok az egyik a higroszkópos víz, ez az, ami közvetlenül tapad a hidrátburokhoz, és ez az a része a vízkészletnek, amely a párolgás számára nem hozzáférhető. Tehát az adhéziós erő, a tapadó erő következtében ez rendkívül szorosan kapcsolódik a talajszemcséhez. Úgyis mondjuk már most a nevét, aztán majd a későbbiekben fogunk erről részletesebben beszélni a beszivárgásnál, hogy ez az úgynevezett holtvíztartalom, amely a hidrológiai ciklusban nem vesz részt. Természetesen ez is azért megfelelő laboratóriumi körülmények között eltávolítható, innen fogjuk tudni, hogy mennyi ez, de magában a hidrológiai ciklusban a hidrátburoknak ez a belső része nem vesz részt. A hidrátburok külső része, tehát a talajszemcsétől távolabbi részét hívjuk hártyavíznek. Ez a hártyavíz a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet, Tehát a hidrológiai ciklusban benne van. Még egy mondat, ami kötődik ugye a múltórához, hogy honnan származik ennek a hidrát buroknak, ennek a háromfázisos zónának a víztartalma. Azt mondtuk, hogy részben beszivárgásból, tehát a felszín felől, a felszínre érkező csapadéknak egy része beszivárog a talajba, és emeli a háromfázisú zóna víztartalmát, a másik része a talaj víz felől, tehát a kétfázisú zóna felől kapilláris emeléssel kerül be a háromfázisú zónába, ami szintén emeli ennek a háromfázisú zónának, a tetetlen zónának a víztartalmát. Na most maradjunk egy kicsit ez utóbbi kérdésnél, hiszen tételezzük fel, hogy hosszú időn keresztül egy vízgyűjtő területre egy nyári időszakban heteken keresztül nem érkezik csapadék. Ugye ez eléggé jellemző a mi éghajlatunk alatt, vagy jellemző lehet. Kérdés, hogy mi történik ebben az esetben a háromfázisú zóna víztartalmával? Hát a háromfázisú zóna víztartalma ebben az időszakban folyamatosan csökken, hiszen a párolgás elvonja a vizet a hidrátburok megbeszélt részéről. Némi utánpótlást honnan fog kapni ez a vízkészlet? A talajvízből, kapilláris emeléssel. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy közvetett úton a párolgás hozzáfér, hozzányúl a talajvízkészlethez a háromfázisú zónán keresztül. Tehát tulajdonképpen a talajvíz szintet süllyeszti a párolgás, csökkenti ezt a készletet. Ezen az ábrán azt próbálom egy kicsit érzékeltetni, hogy most maradjunk csupasz talajnál, tehát növényzet nélküli talajnál, hogy a talaj párolgása hogyan alakul a lehetséges párolgás arányában, vagy százalékában. Ugye ez jelenti az ábránknak a függőleges tengelyét. Már múlt órán is előkerült, most is nevezzük meg, hogy mi az, hogy lehetséges párolgás, vagy ugye általában a szaknyelvben potenciális párolgásnak is szoktuk hívni. Az az érték, a párolgásnak az az értéke, amely adott körülmények között, és az adott körülmények között alatt mindig azt értjük, hogy a párát leadó alrendszer és a párát felvevő alrendszer pillanatnyi állapota, tehát amennyi elpárolok 6, és a 6-on van a hangsúly, hogy elpárolok 6, ez nem biztos, hogy mindig el is párolok, mert nincs annyi vízkészlet, tehát annyi, amennyi a párát leadó és párát felvevő arrendszer állapotában, aktuális állapotában elpárologhat. Ez a potenciális párolgás. Rögtön egy példát állítsunk ide, hogy egy kicsit jobban megfogható és rögzíthető legyen. Kérem szépen, a Szaharában a potenciális párolgás értéke 3000 mm per év körüli érték. 3000 mm per év. Ugyanezen a területen ez a potenciális, tehát ez párologhat el. Ez el is párolog a valóságban? Nyilván nem. Miért nem? Mert nincs minek elpárologni, tehát a tényleges párolgás az nulla, alig több, mint nullánál, hiszen nagyon ritkán van csapadék, amiből valamennyi visszapárolog. Tehát ezzel érzékeltetem, hogy a potenciális párolgás az mindig egy lehetőséget jelent, az aktuális párolgás, a tényleges párolgás az általában ennél kevesebb, ennél kisebb mértékű, hiszen a vizet leadó alrendszernek, tehát a párát leadó alrendszernek az állapota mindig olyan, vagy többségében olyan, hogy a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet korlátozott. Ennek a korlátozottságnak a mértéke természetesen nagyon változó, és szélsőséges esetben előfordulhat, hogy nincs korlátozás, tehát amit lehet lead, akkor a tényleges párolgás megegyezik a potenciálissal ebben a szélsőséges esetben. Na most nézzük meg akkor ezen felvezetés után ennek az ábrának egy kicsit a tartalmát, hogy hogyan is alakulnak ezek a karakterisztikák. Ugye a vízintes tengelyen az időt látjuk, a száraz időszak tartamát napban, és azt, hogy ez az arány, tehát a potenciális párolgáshoz viszonyított aránya a tényleges párolgásnak hogyan változik. Hát látjuk, hogy talajtípustól függően nagyon változó ez a karakterisztika. A durva szemcsés esetben, tehát itt azt mondja, hogy kavics, homokos kavics, tehát a nagy szemcseméret esetében ez az arány az időszak első napjaiban alig változik, és utána nagyon hirtelen lezuhan, tehát elveszti víztartalmát. A finomabb frakcióknál, tehát finom homok, iszapos homok, agyag frakcióknál ez a változás sokkal egyenletesebb, sokkal kiegyenlítettebb. Tehát az idő előre haladtával, a száraz időszak időtartamának előre haladtával fokozatosan csökken a párolgás mértéke, fokozatosan veszti el a hozzáférhető vízkészletét a talaj. És ezen az ábrán, ezen a dián szerepel még valami, hát remélem, hogy látható, mert az is nagyon fontos, az alsó része az ábrának, ahol az szerepel, hogy kritikus talajvíz mélység, ez egy új fogalom. Kérem szépen, a kritikus talajvíz mélység onnan kapta ezt a nevet, onnan kapta ezt a jelzőt, hogy valamilyen küszöbértéket jelent. Ugye mi már tudjuk a vízföldrajzból, hogy a talajvíz szintje nem állandó, a talajvíz szintjének van egy évi menete, egy átlagos évi menete. Annak idején megbeszéltük, hogy ugye az őszi időszakban, tehát nagyjából a október-novemberi időszakban éri el a minimumát az évi menetben, és tavasszal március-április közötti időszakban a maximumát. Na most ez az ingadozás természetesen évről évre eltérő, és az ingadozáson belül előfordulhat olyan helyzet is, amikor elsősorban ugye a száraz időszakokról van itt szó, amikor a talajvíz szintje olyan mélyre csökken, hogy a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet már nincs a talajban. Na most mit értünk ez alatt? Gondoljunk vissza az előbbire, amikor arról beszéltünk, hogy a háromfázisú zónában a víz az részben a talajvízből származik, kapilláris emeléssel kerül oda. Na most tessék arra gondolni, hogy ha a talajvíz szint csökken, akkor ez az egész rendszer lejjebb kerül. Mit értek egész rendszer alatt? Egy kis külön ábrát gyorsan készítünk erre. Tehát itt van a vízzáró réteg, itt a talajvíztükör, és itt van a felszín. A talajvízszint csökkenésével, legyen ez a csökkent szint, amit én most itt szaggatottal jelöltem, ugye mondjuk tartson idáig a kapilláris emelésnek a zónája, tehát idáig emeli föl a vizet a telítetlen zóna. Ugye azt nem kell mondanom, csak a rendkedvéért említem meg, hogy mekkora ez a kapilláris emelés, az nagyon erősen függ a talajtípustól. Tehát nyilván a nagyobb szemcséjű talajok esetében más, mint a kisebb szemcseméretnél, más egy agyagnál, más egy vályog talajnál, más egy homokos kavicsos összletnél. Tehát nagyon változó a kapilláris emelés mértéke, amiben viszont nincs eltérés, hogy a talajvízszint csökkenésével ez a kapilláris emelés rétege is lejjebb kerül. Azáltal, hogy ez lejjebb kerül, egyre kevesebb víz lesz a párolgás számára, tehát a párát felvevő arrendszer felől a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet. A kritikus talajvízmérség pontosan arról szól, hogy mi az a határ a felszín alatt, a térszín alatt, amely alá, ha csökken a talajvízszint, ebben az esetben gyakorlatilag a párolgás számára további hozzáférhető vízkészlet a talajban már nincsen. Nézzük meg, hogy ebben az összefüggésben mi szerepel, tehát az a HSCR, ez a kritikus talajvízmérséget jelenti az egyenlet bal oldalán, a jobb oldalon a TMA, azaz évi középhőmérsékletet jelenti, és ott van még egy plusz-minusz állandó, az a 0,15. Na most helyettesítsük be, ugye az ismeretlen, tehát ez egy tapasztalati képlet, az egyetlen tényező, ami itt szerepel, az évi középhőmérséklet, amit vegyünk kerekértéknek Magyarország területére 10 Celsius fok. Ez egy országos átlagértéknek tekintendő szám. Vagyis ez azt jelenti, hogyha elvégezzük a szorzást, tehát 0,8 századot beszorozzuk 10-zel, hogy körülbelül 2,5 méter alatt, tehát ugye 1,7 meg 0,8 plusz-minusz 0,15, tehát 2,5 méter körüli az a kritikus talajvízmélység átlagosan, ugye ez az, megint hangsúlyozom az átlagot, mert más a homoknál, más a kavicsos talajnál, más az agyagnál, más a vályognál, tehát ezekből képzett átlag azt jelenti, hogy ha ennél mélyebbre kerül a talajvízszint, ennél a kritikus mélységnél, ennél a küszöbértéknél, abban az esetben a párolgás számára a háromfázisú zónában hozzáférhető vízkészlet nincsen, hiszen az egész rendszer a talajvízszinttel együtt a kapilláris emelés zónája is értelemszerűen lejjebb, távolabb került a felszíntől. Ez a gondolat így befogadható volt, tehát a kritikus talajvízmélység fogalma és ennek az egész mögöttes magyarázata? Még egyszer mondom, ez egy átlag, ez egy talajfélességekből számolt átlag, különbségek vannak természetesen a talajtípusok függvényében. Na most maradjunk továbbra is a talaj párolgásánál, és egy kicsit beszéljünk arról, amire már más vonatkozásban szintén korábban történt utalás. Ugye abból indultunk ki a párolgás tárgyalásánál, és csak visszahivatkozom, hogy mi az a két dolog, ami a párolgás folyamatához szükséges. Ki emlékszik erre vissza? Két szót kérnék szépen mondani. Mi kell ahhoz, hogy párolgás legyen? Múlt órán sokszor ismételgettük ezt, én azért merem megkérdezni, hogy emlékszünk erre. Tehát mi kell ahhoz, hogy párolgás legyen? Hát víz, ugye, az nyilván. Mi a másik? Energia, így van. Ugye a szabad vízfelület párolgásánál megbeszéltük, hogy a szabad vízfelület párolgásának a mértékét, a sebességét nagy mértékben befolyásolja az energiahasznosítás, annak a víztestnek a sugárzás egyenleges, hogy hasznosítja a sugárzást, mennyit nyel el, mennyit ver vissza. Hát a talajnál is valami hasonlóról van szó, hiszen az energiahasznosítás természetesen hat a párolgási folyamatra, a párolgás mértékére a következőképpen. Ha kiindulunk egy eszményien fehér talajból, tehát aminek a legnagyobb a visszaverése, sugárzás visszaverése, akkor a fehér felszínhez képest egyébként ez az ézerféle vizsgálat eredménye azért szerepel itt, azt az eredményt kapjuk, hogy az eszményi fehér felülethez képest a különböző jellemző színű talajok ugyanazon vízellátottság esetén mennyivel párologtatnak többet. Hát a sárga talaj esetében ugye ez egy 7%-os többlet, én most nem olvasom fel az egészet, hanem az utolsó tagot jelzem. A fekete talaj, tehát a nagy humusztartalmú tápanyagban bővelkedő talajok már 32%-os többletet jelentenek a párolgásban. Tehát harmadával többet, ez már egy nagyon jelentős különbség, nagyobb a párolgás, mint az eszményi fehér felületem. Tehát ez nagyon karakteresen arra hívja fel a figyelmet, hogy a párolgási folyamatban a sugárzás egyenleg, a térszínnek az energia hasznosítása igen jelentősen módosítja a hidrológiai ciklus ezen tagjának az alakulását. És ugye most mi hidrológiával foglalkozunk, és amikor azt mondjuk, hogy például egy vízgyűjtő terület vízháztartását elemezzük, egy vízgyűjtő terület vízmérlegét szeretnénk felállítani, akkor arra is tekintettel kell lennünk, különösen időtávlatban, hogy annak a vízgyűjtő területnek a párolgása hogyan alakult időben, hogyan változott meg a térszín, hogyan változtak meg a művelési ágak. Majd fogunk beszélni az erdőborítottságról, az erdő csapadék visszatartó hatásáról, de jelenleg ugye itt tartunk, tehát a térszín, a művelési ágak változása, amely a sugárzás egyenleg alakulására is kihat, és ennek következtében a párolgás is változik, tehát ez megint egy fontos tényező a hosszú távú vízháztartási számításoknál. Ahhoz, hogy beszélni tudjunk és számszerűsíteni tudjuk a talaj és a növényzet párolgását, ahhoz különböző eszközöket használtak és használnak, fejlesztettek ki, amelyek ennek alapján próbáljuk modellezni a természetben lezajló folyamatokat. Ezek az eszközök gyűjtőnéven a liziméterek, vagy folyadékmérők. Liziméter, vagy folyadékmérő magyarul. Minden esetben mindjárt megbeszéljük a típusait, de ami a közös a liziméterek esetében, hogy ezek a liziméterek környezetüktől többé-kevésbé elválasztott talajoszlopot jelentenek, tehát egy talaj mintát jelentenek. Végig szaladunk most a típusokon, és a következő ábrán, vagy a következő dián már lesz ábra is, hogy ezt egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy hogy néz ki. A tipizálás egyik megközelítése, hogy milyen mérési feladatot tűzünk ki a liziméterrel kapcsolatban. A mérési feladat szerint beszélünk növényzetmentes és növényzettel betelepített liziméterről, ami tulajdonképpen azt jelenti most egy kicsit a gyakorlat nyelvére lefordítva, hogy a növényzetmentessel próbáljuk modellezni a csupasz talaj párolgását majd, a növényzettel betelepített liziméterrel pedig a csupasz talaj plusz növényzet együttes párolgását, ugye ez két részből tevődik össze, evaporációból és transpirációból, ezt a kettőt együtt hívtuk evapotranspirációnak, tehát ehhez fogjuk rendelni a növényzettel betelepített lizimétert. A tipizálásnak egy másik megközelítése, milyen a szerkezete a liziméternek. Az egyik a tömegméréses, most csak a szót mondom, és meg fogjuk beszélni, hogy mit jelent, a másik pedig a volumetrikus, vagy másképpen kompenzációs liziméter. Tehát szerkezetük alapján beszélünk tömegméréses, vagy volumetrikus, más szóval kompenzációs liziméterről. Folytatjuk a tipizálás sorát, a tipizálás szempontjait, és itt már arról kapunk egy rövid áttekintést ezen a dián, hogy milyen ennek a liziméternek, ennek a talaj oszloppal elhatárolt liziméternek a kapcsolata a környező talajjal. Hát háromféle lehet. Lehet teljesen lehatárolt részben, illetve gyakorlatilag lehatárolatlan liziméter. Ez a három eset következik be, vagy történhet meg. És végül egy táblázat ad áttekintést arról, hogy egyáltalán ezek az eszközök milyen méretűek, tehát mekkorák ezek a liziméterek, felületük, illetve magasságuk függvényében. Ugye nagy méretű abban az esetben, hogyha a felület egy négyzetméternél nagyobb vagy egyenlő, illetve a magasság 80 cm-nél nagyobb egyenlő, és így tovább középméretű, kisméretű és mikroméretű. Közben én magyarázok, amíg leírják a táblázatot. Tehát gyakorlatilag, és az eddigieket egy picit összefoglalva, olyan eszköz a liziméter, ami arra szolgál, hogy modellezni próbáljuk, számszerűsíteni próbáljuk azt a folyamatot, amely a talajnak és a rajta lévő növényzetnek a párolgását, illetve párologtatását jellemzi. Ezekkel az eszközökkel, annak érdekében, és ezt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy vízgyűjtő területek vagy nagyobb régiók párolgását számítani tudjuk, ami beilleszthető lesz majd abba a célkitűzésbe, amivel a fél évet kezdtük, hogy fel fogjuk állítani a vízgyűjtő területek vízháztartási mérlegét. A hidrológiai ciklus elemeinek meghatározásával. Ugye a csapadékról már beszéltünk, most tartunk az egyik legnagyobb kiadási tagnál, a párolgásnál. No, akkor azt hiszem, hogy léphetünk tovább, és nézzük meg a tömegméréses lizimétert. Ugye ez volt az első típus, a működés szerint. A tömegméréses liziméter, hát látható, hogy a talajba egy behelyezett tartályt jelent, amit kitölt a talajminta, és ezt a tartály talajjal együtt ki lehet emelni, meg lehet mérni ennek a tömegét. Na most, mi a dolog lényege? Hát nagyon egyszerű, két mérés között tömegváltozás nem más, mint a talajból elpárolgott víz mennyisége. Valaki joggal mondhatja, és mi van, ha volt közbe csapadék? Természetesen erre is kell gondolni, azt mindig korrekcióba vesszük, tehát ahol ilyen liziméteres mérések vannak, ott kötelező mindig a csapadékot is megmérni, hiszen ezzel korrigálni kell az adatot. Tehát a tömegméréses liziméternek a lényege az, hogy a tömegkülönbség alapján következtetünk az elpárolgott víz mennyiségére. Ez a rövid lényege ennek. A másik a hidraulikus mérleggel működtetett liziméter, ami tulajdonképpen hasonló módon működik. A hasonlóság abban van, hogy tömegkülönbséggel számol, de itt nem emeljük ki a tartályt, hanem itt egy viszonylag bonyolult rendszerrel, erre most ennek a műszaki megoldására nem érdemes kitérnünk. Az a lényeg, hogy itt folyamatosan tudjuk mérni a tömegnek a változását, tehát nem csak egy-egy eseti mérés van, amikor kiemeljük a tartályt, ahogy mondtam, itt nem emeljük ki, hanem folyamatosan tudjuk rögzíteni a tömegváltozását, és ebből következően időben folyamatosan tájékozódunk a párolgás alakulásáról. Tehát azért tud többet ez a hidraulikus mérleggel működő liziméter, mint tömegméréses, mert ebben időben folyamatosan információnk van arról, hogy hogyan alakult a párolgás. A harmadik, illetve bocsánat, a második, ugye volt tömegméréses, és most jön a kompenzáció, volumetrikus vagy kompenzációs liziméter. Na kérem szépen, itt a következő a dolog lényege. Itt behozzuk azt az újdonságot, ami az korábbiakban nem szerepelt, hogy a modellezésbe bevonjuk azt a nagyon fontos körülményt, hogy beállítunk a liziméteren belül egy vízszintet, tehát a talajon belül a vízszintet, mintha az talajvíz lenne. Tehát ezen a liziméteren belül, ha úgy tetszik, jelen van a kétfázisú zóna és a háromfázisú zóna. A kompenzációs liziméter onnan kapta a nevét, hogy a vízszintet, tehát az itteni vízszintet mindig azonos nívón, azonos szinten tartjuk, azaz, ha a párolgás folyamata zajlik, már pedig zajlik, akkor az állandóan tartott vízszint azt jelenti, hogy pótolni kell vizet a liziméterbe. A pótolt vízmennyiség az nem más, mint maga a párolgás. Tehát az a vízvesztés, ami miatt csökkenne a vízszint, nem engedjük meg, folyamatosan pótoljuk a vizet, és ez a folyamatosan pótolt vízmennyiség a párolgás. Már itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az eszköz fordítva is működik, tehát alkalmas lesz arra is, hogy beszivárgást mérjünk vele. Ott is állandó szinten fogjuk tartani a vizet. Hogy oldjuk meg? Akkor nem pótoljuk a vizet a liziméterbe, hanem elvezetjük. És az elvezetett vízmennyiség lesz egyenlő a beszivárgással. Tehát még egyszer, az eszköz fordítva is működik. A csapadékból származó beszivárgás ugye emeli a vízszintet, ez a vízszintemelés azonban nem következik be, hiszen a liziméterben állandó szinten tartjuk. Ennek a megoldása az, hogy elvezetjük ezt a vízmennyiséget, ami megemelni az eredeti vízszintünket, és az elvezetett vízmennyiség lesz a beszivárgás. Erről majd a beszivárgás fejezetben fogunk beszélni, most egyelőre a párolgásról van szó, tehát még egyszer arról, hogy itt az állandó vízszintet tartjuk, a bepótolt vízmennyiség a vízszint, állandó vízszint tartásához a párolgás mértéke lesz. Hát ezen az ábrán csak felvillantok, azt kell mondjam, már nem igazán jellemző állapotot, inkább egy korábbi állapotot, a 80-as évek végéig tartó állapotot, amikor az ország területén még valóban lehetett beszélni liziméter hálózatról. A liziméter hálózat mellett azonban látjuk, hogy sok állomáson szerepel párolgásmérő kád is, illetve voltak olyan úgynevezett kísérleti vízgyűjtő területek, amelyeken párolgásmérés, lefolyásmérés, meteorológiai elemek mérése történt, ahol olyan vízforgalmi vizsgálatokat végeztek, amelyek eredményei jól használhatók voltak analóg területeken, hasonló természetföldrajzi, vízföldrajzi, hidrológiai adottságú területeken. Ezek voltak ezek a kísérleti területek. Hát néhányat azért hadd nevezzek meg, ami nincs külön kiírva. Ugye itt Bakonynán a térségében a középhegységi, a Bakonyra jellemző, a Gajapatak felső folyásánál, akkor egy nagyon tipikus dombsági vízgyűjtő volt, a Péli-völgyi vízgyűjtő, ez udvari község területén helyezkedett el. Pécs közelében Magyaregregy, ez többé-kevésbé ma is megvan ez a kísérleti terület. Illetve az Alföld területén, a Nagykunságban a Mirhógyolcsi terület, Körösök mentén is volt ilyen, Nyírségben. Hát sajnos ma már ezek többsége az enyészeté, nem használják, de azért nagyon sok olyan eredmény született, aminek az adaptálása, a felhasználása hasonló adottságú területen megtehető és nagyon hasznos. És most érkeztünk el ahhoz a nagyon fontos ábrához, amit jeleztem az előadás elején, ahol egy kicsit most összefoglaljuk a különböző típusú liziméterek működését, és egy plusz információ is szerepel itt, az A-típusú kád párolgása. Amit itt látunk, az egy kicsit el van csúszva, tehát ez januártól decemberig, tehát úgy tessék, hogy ezek a januári adatok egy kicsit furcsán van, de mind a 12 hónap megvan. Tehát a párolgásnak az évi menetét fogjuk most megvizsgálni, különböző liziméter beállításokkal, és ezeket összevetve az A-típusú kád párolgásával. Ez most egy olyan gondolatkör következi, jelent, amely tulajdonképpen összefoglalja a párolgással kapcsolatban eddig megbeszélteket. Hát induljunk ki az A-típusú kád párolgásából. Nézzük meg az évi menetét. Hát nagy meglepetés nem ér bennünket, hiszen azt látjuk, hogy egy jellegzetes harangörbe-szerű menete van. A legnagyobb a párolgás ugye a nyári időszakban, július-augusztusban. Hogy mennyi ez a párolgás, itt szerepel a függőleges tengelyen milliméter per hónapban. Tehát a havi párolgás összegekből állt össze ez a vastag vonal, az A-típusú kádnak a párolgása. Idézzük vissza a múltóráról, mekkora itt a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet? Korlátlan. Tehát az A-típusú kádból annyi párolog el, amennyi elpárologhat, hiszen folyamatosan pótoljuk a vizet, megbeszéltük, hogy nem engedünk meg nagy vízszintingadozásokat, tehát innen korlátlan a vízleadás. Na most, nagyon feltűnő, hogy vannak olyan párolgási folyamatok, mégpedig három ilyen karakterisztika szerepel ezen az ábrán, ahol nagyobb a párolgás, főleg a nyári hónapokban, mint az A-típusú kádból, ahol azt mondtuk, hogy korlátlan a vízellátás. Hogy létezik az, hogy például a növényzettel betelepített, talajvízzel ellátott liziméterben július-augusztusban lényegesen nagyobb a párolgás, mint az A-típusú kádból? Most kérek egy kis közös gondolkodást, mert szeretném, ha összeállna a kép, és felhasználnánk az eddig megbeszélteket. Tehát ott tartunk, és még egyszer akkor megfogalmazom a kérdést. Vessük össze a nyári időszakban az A-típusú kád párolgását, és a növényzettel betelepített 0,35 méteren lévő talajvízzel ellátott liziméter párolgását. Mit jelent az a 0,35 méter? Azt jelenti, hogy a liziméter felszínétől 3,5 deciméterre állítottuk be a vízszintet a liziméterben. Magyarul nagyon közel van a talajvízszint, most egy picit idézőjelbe téve, a felszínhez. Tehát növényzettel van ellátva, és nagyon közel van a talajvízszint a felszínhez, a liziméter felszínéhez. Látjuk, hogy nagyon jelentős különbség van a kettő között. Tudná-e valaki erre magyarázatot adni, hogy ez miért van így? Hiszen még egyszer mondom, azt mondtuk, hogy az A típusú kádban korlátlan a vízellátottság. Mégis miért van ott kisebb párolgás?
Van egy víztőforgalom is indukál a pároktatásával.
Igen. Jó. Picit próbáljunk tovább lépni ezen a vonalon. Megint azt javaslom, hogy az alaphoz menjünk vissza, hogy mi kell a párolgáshoz. Víz és energia. Na most itt mi van az energiával a liziméterben? Kevesebb vagy több energia fordítódik a párolgásra, mint az A típusú kádban, a liziméterben. Kevesebb vagy több? Több. Jóval több energia fordítódik. Tehát más a sugárzás egyenlege. Több sugárzás nyel el a talaj, a növényzettel borított talaj, mint a víz. Ebből következően nagyobb a párolgás számára hasznosítható energia. 1. 2. Milyen folyamat zajlik a liziméterben? Evaporáció és transpiráció. Ugye nem véletlenül van odaírva, hogy növényzettel betelepített, tehát az evaporáció kívül transpiráció is van, tehát egy többlet van. A következő szempont, amit említünk, hogy 35 cm mélységben van a talajvíz, tehát a felszíntől számított 35 cm-re tessék itt gondolni. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel van a víz felszín, a vízszíne a felszínhez, tehát a tetejéhez a liziméternek, ami azt jelenti, hogy korlátlan vízellátást biztosítunk a párolgás számára. Na most kapcsoljuk ezeket össze. Tehát egy, ebben a liziméter beállításban, amiről most beszélünk, korlátlan vízellátás van, az evaporáció mellett transpiráció is van, tehát további vízleadás, plusz az energia hasznosítása párolgás számára nagyobb mértékű, mint a A-típusú kádban a szabad vízfelületnél. Mindez olyan többletet jelent, aminek következtében az A-típusú kádhoz képest ez a liziméter beállítás lényegesen nagyobb, tényleges párolgást fog okozni. És akkor most még egy gondolattal lépjünk itt előre, még mindig ennél a példánál. Azzal, hogy én ezt a beállítást használom, korlátlan vízellátottságot biztosítva, ezzel tulajdonképpen a potenciális párolgást tudom kimérni, a potenciális párolgást tudom számszerűsíteni, hiszen azáltal, hogy korlátlan vízellátottságot biztosítok, azt tudom ezzel meghatározni, hogy mennyi az a vízmennyiség konkrétan, amennyi elpárologhat. Ebben az esetben ez el is párolog. Tehát ez egyúttal a maximális párolgást mérem meg adott talajtípusnál, növényzettel, korlátlan vízellátás esetén. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ha valakiben hiányérzet keletkezik, akkor ezt fel fogjuk oldani, nem a mai órán, a következő előadásban fog szerepelni, hogy növényzet és növényzet transpirációja, tehát párologtatása között persze különbség van, mert valamennyit párologtat a gyeptakaró is, de párologtat a tölgyerdő is. Most ugye a szélsőségeket mondom. Tehát a transpiráció mértéke az nagyon különböző, erre fogunk a későbbiekben majd részletesen kitérni. Picit itt megállok, és Mert ez nagyon fontos. Tehát ezt a karakterisztikákban, ezt a különbséget akkor így most mindenki megemésztette, mindenkinél rendben van? Nézzük akkor tovább. Legyen a következő példánk ez a karakterisztika, tehát erről beszélünk, amikor a talajvíz ugyancsak 35 cm-en van, tehát továbbra is korlátlan vízellátást biztosítok, de nincs rajta növényzet a liziméteren. Tehát gyakorlatilag csupasz talaj, ha másképp fogalmazok, csupasz talaj, korlátlan vízellátottság, ez a liziméter beállítás, tehát itt tartunk. Csupasz talaj, korlátlan vízellátottság. Mit látunk az ábrán? Csökkent a párolgás. Miért? Mert kivettük a transpirációt, a növényzet nincsen, tehát nincs a transpirációs többlet. De még mindig magasabb a párolgás, mint a szabad vízfelületnél, tehát az A-típusú kádban. Magyarázat az energiahasznosítás. Tehát itt még mindig több energia fordítódik a sugárzás egyenleg alapján a párolgásra, mint ami létezik az A-típusú kád esetében. És akkor nézzük meg a harmadik karakterisztikát, aminek a futása valamelyest még mindig az A-típusú párolgás mérőkád alatt, vagy fölött van, bocsánat, növényzettel betelepített liziméter, de a vízszintet lejjebb vittük. Nem 35 cm-en, hanem lejjebb vittük 85 cm-re. Tehát a párát leadó arrendszernek a vízellátottságát valamelyest korlátoztuk, csökkentettük. Ennek következtében csökkent a párolgás mértéke is, de ez a csökkenés még mindig nem volt olyan mértékű, hogy az A-típusú kád karakterisztikája alá kerüljünk. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebben a helyzetben is közel korlátlan a vízellátottság. A növényzet, tehát van egy transpirációs plusz, és az energia hasznosítás következtében még mindig ilyen igen magas párolgás értékek vannak. Tehát én arra szeretném nagyon fektetni a hangsúlyt és a figyelmet felhívni, hogy amikor ezeket a folyamatokat elemezzük, ezeket végig gondoljuk, akkor egy kicsit próbáljunk komplex szemlélettel közelíteni, hiszen itt mindazon ható tényezőket figyelembe kell venni, amiket felsoroltunk, amiket elemeztük, mert ez a kép, amit itt látunk, ez egy végeredmény, csak így rakható össze. Na hát az egyik felével kész vagyunk, ugye négy karakterisztikáról beszéltünk, az A-típusú kád, és ez a 3 liziméter beállítás, ahol gyakorlatilag mindenütt korlátlan vízellátást biztosítottunk. Nézzük az ábrának azt a részét, ahol egy teljesen más típusú évi menetet látunk. A más típusú évi menetnek a lényege az, hogy a nyári időszakban, tehát nagyjából a június, július, augusztus időszakban a párolgás mértéke, a párolgásnak a havi összegei jelentős mértékben visszaesnek, tehát nem ez a jellegzetes harangörbeszerű évi menet a jellemző, hanem a nyáron bizony lecsökkennek ezek az értékek. Nézzük meg, hogy milyen típusú liziméter beállítással jelentkeznek ezek az adatok. Ezek itt szerepelnek. Hát van egy olyan, hogy liziméter kopár, tehát nincs rajta növényzet, talajvíz nélkül. Mindenhol talajvíz nélküliek, van ami kopár, van ami növényzettel betelepített. Azt mondtuk, hogy talajvíz szintet nem tartunk benne. Vagyis itt tulajdonképpen előállítjuk azt a helyzetet, hogy jelentősen korlátozzuk a párát leadó arrendszer vízkészletét. azt látjuk, hogy az év elejétől kezdve, ahogy nő a párát felvevő arrendszernek, tehát a légtérnek a párabefogadó képessége, és van még nedvesség a talajban, akár van rajta növényzet, akár nincs, nagyon szépen határozottan emelkedik hónapról hónapra a párolgás értéke. Ebben eddig nincs különbség, mármint a növekedést nincs különbség, a mértékekben azért már itt is van különbség, de a növekedésben nincsen. Május-júniusban áll be a nagy különbség, nem megy tovább ez a növekedés, hanem jelentős csökkenés van, hiszen részben elfogyott a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet. Tehát az oka az ennek a visszaesésnek, ennek a nagy visszaöblösödésnek itt az évi menetekben, hogy lecsökkent a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet. És akkor itt szeretném azt a példát hozni, hogy egy nyáron nagyon gyakran halljuk, ugye az utóbbi évek szélsőségei a nyarakon, magas, tartósan magas hőmérséklet, tehát az átlagot meghaladó hőmérséklet, hogy hát milyen óriási nagy a párolgás. Ugye ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy attól függ, hol. A szabad vízfelületnél vitathatatlanul nagy a párolgás, mert ott korlátlan vízellátottság van. De a térszínen a talajoknál egy idő után nagyon kicsi lesz a párolgás. Miért? Mert nincs minek elpárologni. Ami a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet volt, ezt a készletet a párolgás kivette a talajból. Tehát hiába nagy a párát felvevő arrendszernek a pára éhsége, a pára befogadó képessége, a párolgás kicsi lesz itt, mert a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet lecsökkent. És egyúttal itt válik el egymástól nagyon élesen a potenciális párolgás, és a tényleges párolgásnak az értéke, tehát vegyük észre az óriási különbséget, és még egyszer mögötte gondoljuk azt a magyarázatot, hogy a potenciális párolgás esetében, ha ezzel megegyezik a tényleges párolgás, akkor mindig korlátlan vízellátást biztosítunk. A valóságban, az esetek döntő többségében ez a vízellátottság többé-kevésbé korlátozott, és ennek következményeképpen a párolgás alakulása jelentősen eltér, az évi menet jelentősen eltér az előbbi példáktól. Picit menjünk tovább most időben, és a nyári időszak után, az őszi hónapok, tehát szeptember-október növekszik a párolgás, ugye a csapadékosabb időjárás hatására nő a talajban az a vízkészlet, amely a párolgás számára hozzáférhető, és ezt követően ezen átmeneti növekedés után ugye ismét csökken a párolgás, nem azért, mert nincs nedvesség a talajban, hanem itt a korlátozó tényező már a párát befogadó arrendszer részéről fog jelentkezni, ami azt jelenti, hogy ugye a pára felvevő képessége ennek a párát befogadó arrendszernek egyre kisebb és kisebb, egyre kisebbé válik a hőmérséklet csökkenésének hatására a telítési hiánya a párát felvevő arrendszernek. Ugye csak ismétlem, ugye a telítési hiány az a telítési páranyomásnak és a tényleges páranyomásnak a különbségét jelenti. Beszéltünk erről múlt órán. Minden léghőmérséklethez tartozik egy telítési páranyomás. Ha valóban ennyi a telítési páranyomás, 100%-os a telítettség, általában nem ennyi, kevesebb, a kettő különbsége lesz a telítési hiány. Téli időszakban az irányultsága ennek a menetnek, itt látjuk, gyakorlatilag a többivel egyezik meg, a mértékben van különbség. Most itt egy picit megállok, és megkérdezem, hogy ezzel a panellel, amit most áttekintettünk, ez az ábra, ennek a magyarázata, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés? Ez nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön mindenkinek, úgyhogy azért egy picit pihenünk, és ha van észrevétel, akkor tessék szólni, tessék mondani. Én igyekeztem részletesen úgy végigvezetni, hogy az érthető legyen. Jó, ha később van, akkor is természetesen vissza tudunk térni, akkor most tovább lépünk, és akkor egy kicsit beszélnénk a párolgás folyamatában eddig még nem érintett felületek párolgásáról is, nevezetesen a hó és a jég felületek párolgása. Hát ez tulajdonképpen az eddigiekhez képest egy lényegesen kisebb értéket jelentő folyamat, de azért nem teljesen elhanyagolható, tehát beszélnünk kell. Talán abból érdemes kiindulni, amit a dián is szerepel, hogy ezen felületek nagyobb párolgás hője miatt jóval kevesebb vizet párologtatnak el, mint a szabad vízfelületek, tehát a hó és jég felületek. Ez az egyik szempont, amit figyelembe kell vennünk. A másik, hogy nyilvánvalóan ez a folyamat, ez a párolgási folyamat a téli fél évre esik, a téli évszakra esik. Ugye amikor a párát felvevő alrendszernek az állapota, ugye a légtér állapota, hát nem a párolgásnak kedvező helyzetet mutatja. Néhány adat szerepel itt, hogy mégis mekkora ez az érték, mekkora értékkel tudunk számolni. Hát a téli hónapok, téli fél év különböző időszakaira tartalmaz néhány adatot ez a kis áttekintés. Ugye a tél előre haladtával valamelyes növekednek az értékek. Erdő nélküli területen, tehát sík erdő nélküli területen, átlagosan, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy átlagosan, ugye év és év között különbség van, de átlagosan december-januárban 0,1 mm per nap. A téli, az idő előre haladtával a tél második felében, februárban már 0,2-0,3 mm per nap, és márciusban, ha van rá lehetőség, tehát ha márciusban még van hótakaró, átmenetileg hótakaró, ott már eléri a fél milliméter per nap értéket ez a párolgás. Hogy ez most sok vagy kevés, ugye ez minden relatív, azért már nem kevés a fél milliméter per nap, mert az már 15 millimétert jelent egy hónapban, és lehet, hogy a csapadék nem sokkal több adott esetben. Tehát erre azért már figyelemmel kell lennünk. Még mielőtt az utolsó sorra térnénk, ami itt a dián szerepel, tudunk-e magyarázatot adni erre ezekre a különbségekre? Tehát az idő előre haladtával, a téli időszakban, vajon mivel tudjuk magyarázni, hogy ezek a napi párolgás összegek szépen növekednek? Mire gondolhatunk itt? Hol kereshetjük ennek az okát? A hőmérséklet is lassan emelkedik, így van, és picit a hőmérsékletről lépjünk tovább. Mi az, ami a besugárzás, tehát a sugárzás egyenleg úgy alakul, hogy ez kedvez a párolgás folyamatának, tehát növeli. Tehát ezzel magyarázható, hogy nem egyformák ezek az értékek, hanem bizony egy határozott növekedés tapasztalható a téli időszakban. És nagyon ritkán kerül ez szóba, vagy talán nem kellő súllyal, de ugye a hidrológiai ciklusban, a hidrológiai folyamatokban kell beszélnünk a párolgással ellentétes hatásról is itt, mégpedig a kondenzációról. Tehát amikor a párát befogadó alrendszerből kerül víz a vízgyűjtőre a kondenzációval, ami esetenként lényegesen meghaladja adott körülmények között a párolgásnak a mértékét, és látjuk, hogy szélsőséges esetben, mondjuk ez nagyon ritkán fordul elő, de a 10 mm-t is elérheti a napi értéke. Tehát látjuk, hogy itt nagyságrendi különbségek vannak. A kondenzáció természetesen korán sem olyan időben folyamatosan jelentkező folyamat, mint a párolgás, azonban esetenként, ha ez a légköri helyzet, a légköri viszonyok kedveznek, akkor a mértéke, napi értéke nagyságrendekkel lehet magasabb a párolgásnál, és a vízháztartásában, a vízgyűjtő területnek, a vízforgalmában igenis, nyilván a maga helyén, de szerepet kap, és erre tekintettel kell lennünk a számításoknál. A következő tényező, aminek a jelentősége, a szerepe, az bizony nagyon szignifikánsan és jellemzően növekszik, a burkolt felületek párolgása. Talán nem is igazán pontos ez a meghatározás, hanem párolgás burkolt felületekről. Hát azzal semmi újat és rendkívülit nem mondok, hogy az urbanizáció robbanásszerű fejlődésével, a városiasodással, a civilizáció előretörésével roham tempóban nő a térszínen a burkolt felületeknek az aránya. Na most ez a növekedés, ez tulajdonképpen, bár itt kerül elő nálunk a párolgásnál, de ez messze nem csak a párolgásra hat, hanem azt kell mondani, hogy nagyon erőteljesen, nagyon jelentősen torzítja, befolyásolja a természetes hidrológiai ciklust, a természetes hidrológiai körfolyamatot. Hogyan? Hát ugye azzal, hogy egy határfelületet hozunk létre a felszínen, a légtér és a mélyebb rétegek között, egyfajta szigetelést alakítunk ki tulajdonképpen a burkolt felületre, azzal a következőt érjük el, következőképpen torzítjuk a hidrológiai ciklust. Először is felgyorsítjuk a lefolyást. Különösen abban az esetben, hogyha ezeknek a burkolt felületeknek esése van. Hiszen a burkolt felület következtében nem lesz beszivárgás. Hát szegény víz nem tud beszivárogni, mert egy szigetelő anyag van a felszínen. Ha lejtés van, ez nagyon gyorsan lefolyik, párolgásra nincs vagy alig van idő. Tehát nagyon jelentősen megnöveljük, felgyorsítjuk a lefolyást. Ez az első hatás. Aztán ezek a felületek adottságaiknál fogva, színüknél fogva általában másképp hasznosítják a sugárzást, más a sugárzás egyenlegük, mint a természetes felületüknek. Ez a másság abban mutatkozik meg, hogy magasabb hőmérsékletűek, és a párolgás ezeken a felületeken a magasabb hőmérséklet következtében, ugye több az energia, sokkal gyorsabb, sokkal intenzívebb, mint a természetes talajfelszínen. Ugyanakkor a harmadik szempont, ami itt szerepel, hogy csökkentik a talaj felszín párolgását, hiszen elzárják a légtértől a talajt, a talaj mélyebb rétegeit, nem érvényesül, nem tud hozzáférni a párolgás a megbeszélt háromfázisú zóna vízfázisához. Ennek következtében a talajvízszint, elnézést, ott egy ébetű kimaradt, a talajvízszint emelkedik, hiszen a párolgás nem fér hozzá, és így alakulnak ki a talajvíz dombok, a talajvíz felboltozódások burkolt felül, nagyobb kiterjedésű burkolt felületeknél. Tehát ez egy rendkívül, rendkívül drasztikus beavatkozás a természetes hidrológiai ciklusban, nagyobb burkolt felületek létrehozása, az érintett területnek, vagy érintett vízgyűjtő résznek a vízháztartását, a hidrológiai ciklusát kardinálisan megváltoztatja. Ma már, illetve nem csak ma, most már egy ideje, a hidrológiának egy nagyon fontos ága az urbánus hidrológia, vagy városi hidrológia, amely a burkolt felületeken, burkolt felületekkel érintett területek hidrológiájával foglalkozik, vízháztartásával, elsősorban lefolyás viszonyaival, amelyek alapvetően eltérnek a természetes felületek, a természetes térszíneknek a vízháztartásától és hidrológiai viszonyaitól. És akkor most érkeztünk el ahhoz az ábrához, ami ma a befejező ábra lesz, és egyúttal majd a jövő órának a nyitánya is, amikor két olyan elem van a kezünkben, ahol amiről már sok mindent megbeszéltünk, a csapadék és a tényleges párolgás. Hát kérem szépen, a hidrológia számára ugye önmagában mind a kettő nagyon fontos, csapadék és párolgás, de ennél talán egy fokkal fontosabb ezeknek a különbsége. Tehát a csapadéknak és a párolgásnak a különbsége, mert a vízkészletek alakulását lényegében ez határozza meg hosszú távon, térben és időben, hogy mennyi ezeknek a különbsége. És akkor most befejezésül egy nagyon gyors áttekintést próbáljunk tenni Magyarország területén ezekről, és próbáljuk ezeket a különbségeket megállapítani. Ugye a csapadéknál induljunk ki a legalacsonyabb, legszárazabb területeiről az országnak, az Alföld középső része, ugye amiről beszéltünk, Közép-Tisza vidék, Nagykunság területe, Körösök alsó folyása, illetve a Tiszazug területe, ahol az átlagos évi csapadék összeg valamelyest 500 mm alatt van. Hangsúlyozom, átlagos, ebbe beleférnek 8-900 mm-es évi összegek, illetve 3-400 mm-ek is, tehát nagy a szórás. Mennyi itt a párolgás? Hát azt látjuk ezen az ábrán, hogy 500 mm alatt van szintén. Tehát az ország legszárazabb területein a csapadék és a párolgás közötti különbség alig haladja meg a zérust. 10-20 mm per év átlagosan. Ahogy távolodunk ettől a területtől, azt kell mondjam, hogy minden irányban, azt fogjuk tapasztalni, hogyha összevetjük a csapadék és párolgás értékeket, a kettő különbsége, az növekedni fog, és a legnagyobb értékek a középhegységeink magasabb régióiban, tehát 6-700 méter felett, illetve a Dunántúl nyugati, délnyugati részén tapasztalható, ahol ez a különbség eléri a 150-200 mm per évet átlagosan. 150-200 mm per év. Ugye például emeljük itt például a délnyugati részt, ezt a területet, Dráva melléket, nagyjából a Szentgotthárd-Barcs vonaltól délnyugatra eső keskeny sávot, ahol az átlagos csapadékösszeg megközelíti a 800 mm-t, a párolgás 600 mm közeli, tehát 200 mm-es a különbség. Na most vegyük észre, hogy a kis területen belül nagyságrendi különbséget állapítottunk meg. Amíg az ország ezen részén a csapadék-párolgás különbség 200 mm per év, az Alföld középső részén azt mondtuk, hogy 10-20 mm per év. Tehát a különbségben, mindig ezen van a hangsúly, nagyságrendi különbségek vannak országrészek között, vagyis teljesen más vízháztartású, más hidrológiai ciklusú és adottságú területekről van szó. majd konkrét különbség térképet is fogunk elemezni, illetve országos átlagértékeknek az idősorát a jövő órán. Most egyelőre a mai anyaghoz kapcsolódóan és a következő előkészítéséhez erre szerettem volna még rámutatni.
Elhangzott Rádióegyetem, hidrológia, Varga György előadása, a hidrológiai ciklus elemei. A felvétel 2007. novemberében készült.